Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Mai napon egy nagyon érdekes kérdés át fogunk beszélni. Az a címe, hány napig tart egy esküvő ünnepség? Hány napig tart egy esküvő ünnepség? És előzőben azt mondja, hogy esküvő, hát egy napos az esküvő. A válasz az, hogy nem egy napos az esküvő. Az esküvő ez egy olyan nagy ünnepség, olyan nagy öröm, hogy egy nap nem elég hozzá. Nézzük meg a Tórában, Mózes első könyvében, 29. fejezetben szó van arról, hogy Jákob 7 évet dolgozott, és majd meg fogja kapni Ráhelt. Erre másnap reggel kiderült, nem Ráhelt kapott, hanem Leát. És erre panaszkodik Lábánhoz, és azt mondja, milyen dolog az, hogy nem a Ráhelt kaptam. És erre Lábán mindenféle kifogásokat mondja, a lényeg, a folytatása, ahol az van írva, Malé is se huazott, vagy nitna lecha gamedzott. Töltsd ki ennek a hetét, akkor odaadjuk neked Amoszt is. Azt jelenti, egy hét múlva megkaphatod a Ráhelt is. De mindenképpen várni kell egy hetet. Hoppa, innen is, már is lehet látni az, hogy kevesebb, mint egy hét alatt nem tudott volna Jákob elvenni a Ráhelt. Mindenképpen még egy hetet kellett várni. A jeruzsálemi Talmud azt mondja, Mózes volt az, aki bevezette, hogy 7 napig tart az esküvő ünnepség. 7 nap. Az esküvő napja az az első nap, és utána plusz 6 napon keresztül. Ezt olvasunk a Sulchan Aruchban is, hogy aki elvesz egy lányt, akkor 7 napig kell, hogy örüljön vele, ünnepeljen vele, ez a helyes szó. 7 napig kell, hogy ünnepeljen vele. Most felmerül a kérdés, mit jelent az, hogy hány napig tart az esküvő ünnepség? Meddig örül az ember az új férjének, vagy az új feleségének? Hát remélem, hogy többet örül neki, mint csak egy hétig. Mit jelent az, hogy meddig tart az ünnepség? Erre két szempont. Az egyik szempont az, hogy ameddig tart az esküvő ünnepség, akkor nincs sima bencsalás. Amikor van egy étkezés, akkor utána elmondjuk az asztali áldás, akkor nem elég az, hogy elmondtuk az asztali áldást, hanem pluszban plusz 7 áldást mondjuk. Seva brachot, plusz 7 áldást mondjuk el. Mindenki ismeri, de hüpe alatt 7 áldás hangzik el egy pohár borra. Pontosabban a hüpe alatt, a baldachin alatt 2 ünnepség van. Először van az eljegyzésnek az ünnepsége, és aztán van az esküvőnek az ünnepsége. Az eljegyzésnek az ünnepsége az egy pohárborra mondunk 2 áldást, aztán átadja a gyűrűt. Ez az eljegyzési ünnepség. Utána következik a kötubá, a házasságlevélnek a felolvasás, és átadja. Aztán kezdődik az esküvő szertartás. Az esküvő szertartás az a baldachin, illetve 7 áldás. Most. De a 7 áldás nem csak most hangzik el, hanem amikor vége van a hüpelynek, akkor van a nagy lakoma. A lakoma végén van az asztali áldás, a bencsalás, és megint elmondjuk a 7 áldás. Ez is már egy olyan dolog, nem mindenki veszi észre. Erre azt mondja a Sulchan Aruch, hogy nem csak aznap az esküvő ünnepségen, az esküvő lakoma végén mondjuk el a 7 áldás, hanem 7 napon keresztül, akár hány étkezés van, ahol tizen vannak, mindjárt majd beszélünk, milyen feltételek vannak ennek, mindig van a hét áldás, mert tart még az esküvő ünnepség megtart. A másik dolog az, amikor azt mondjuk, hogy ünnepelni kell, ebben benne van az is, hogy mással nem tudnak foglalkozni. A vőlegén és a mennyasszonynak nem tudnak foglalkozni mással. Nem mehetnek dolgozni. Mert képzelünk el egy vőlegén vagy egy mennyasszony, aki az esküvő ünnepség közben telefonál, intézkedik, tárgyal, ír e-maileket, WhatsAppokat, ez ki van zárva? 7 napon keresztül nincs tárgyalás, nincs munka. Most nem arról van szó, hogy nincs munka olyan, mint Sábeszkor, hogy nem szabad felkapcsolni a villanyt, vagy ilyesmi. Hanem mint munka. A munkahely nem megy tárgyalni pénzszerzés érdekében. Ezt mondja a Sulchan Aruch, aki egy lányt vesz el feleségül, akkor 7 napon keresztül ünnepel vele, és közben ne dolgozzon, ne menjen ki a piacra, adásvételre, hanem ünnepel vele, és örülnek egymásnak. Független attól, mondja a Sulchan Aruch, hogy a vőlegénynek, ő már volt korábban házas, vagy nem, ha a lánynak ez az első esküvője, sőt, szűz lány, akkor 7 napig tart az ünnepség, független attól, hogy a vőlegénynek az első esküvője, vagy nem. Mondja a Ramó, ugye a krakai rabbi, az askenázi szokások, hogy a vőlegén és a mennyasszony a fiatal párnak ezen a 7 napon nem is szabad, hogy menjenek egyedül az utcán. Mert ezek most nagyon... A midrási kifejezés azt mondja, hogy a vőlegén és a mennyasszony, amit egy király és egy királynő nem mehetnek egyedül az utcán, mindig csak kísérővel. Mi van akkor, ha a lánynak ez nem az első házassága, már elvált, vagy legalább nem, vagy elvált, akkor nincs már 7 nap. De az elfogadott vélemény az, hogy a vőlegének az első házassága, akkor mindenképpen ünnepelnek, kell ünnepelni 7 napot. Ez van a Sulchan Aruchban írva. Nézzünk meg a további részletek. Muszáj mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy az esküvői ünnepség tart 7 napig. Nincs olyan, hogy hú, az esküvő az egy nagy nakalmas, utána valahogy rögtön vissza a hétköznaphoz, hanem maga az, hogy nem mehetnek dolgozni, és semmi ilyesmi, nem azért, mert most utaznak, el fognak repülni valahova. Nem. Otthon maradnak, és szépen alakul, kezdik a közös életet most először, és erre 7 napig mindenképpen ünnepies kereteken belül. Érdekes, de hogy olvasok itt, de a 7. nap az valahogy valami miatt a legnagyobb öröm kell, hogy legyen. Erre az is van írva, hogy hangulatban is, természetesen ez természetes, hogy jó hangulatban lesz, de mindenképpen ő igyekezni kell jó hangulatban lenni, mert az áldásban, a 7 áldásban az hangzik el, messzameach hatam vekala, hogy örvendezni kell a vőlegének és a mennyasszonynak. Érdekes, a Talmud azt is mondja, hogy a vőlegén és a mennyasszonynak a megünneplését, mert az, hogy ők örülnek, és a család örül vele együtt, ünnepel, ez rendben van. De az van írva, hogy kell segíteni, kell igyekezni, hogy a vörög és a menasze még jobb és még jobb hangulatban legyenek. Az egyik dolog, amit a Talmud mond, az megdicsérni a vőlegényt és a mennyasszonyt egymásnak. Hú, ha én vagyok a vőlegénynek az ismerőse, erre azt mondom neki, figyelj, nagyon jókat hallottam az új feleségedről, hogy azt mondja neki, milyen jó dolgot hallottam az új férjedről. Azt mondja, megdicsérni is, milyen rendes, milyen becsöles, milyen nagy tudású, milyen jó szívű, milyen mindenféle megdicsérni. Hasonlóképpen a vőlegén és a mennyasszonynak ugyanúgy az esküvőnél mennek ünnepies ruhákban, 7 napon keresztül kellett menjenek ünnepies ruhában lényegében, olyan, mint a Sábesz lenne 7 napon keresztül, akár az utcán is. Akár az utcán is. Most ott, ahol a vőlegén és jár Streimlivel, akkor ez nagyon feltűnő hétköznapon. Mindenki látja, itt jár egy fiatal pár. Sőt, van olyan szokás, különböző hászidaknál, Belcanc, Munkács, ahol nem csak a vőlegen és a menasszony mennek 7 napon keresztül ünnepies ruhában, hanem mindenki. Mindenki azt jelenti, hogy a szülők is mind a két oldalra szintén járnak esküvői vagy ünnepies ruhában. Írva van a Midrásban és a Talmudban, hogy a vőlegénynek és a mennyasszonynak esküvői napján az Isten megbocsátja minden bűnük. Ez egyébként új életet kezdenek, és minden bűnök meg van bocsátva. Erre az van írva, hogy ez még tart 7 napon keresztül. A Sheva Brachot alatt ez még tart. Amelita azt kérdezi, mitől kell tartani a házas feleknek, ha csak kísérettel ajánlat menni. Az, hogy mondjuk egy uralkodó, egy miniszterelnök, egy államelnök mindig kísérővel megy, az ma úgy fogják fel, hogy biztonság, őrizni kell őket, senki ne támadja meg őket. De nem csak erről van szó. Ez egy tiszteletadás. Ez egy tiszteletadás, hogy egy király, egy miniszterelnök, egy államelnök, egy miniszter is nem megy egyedül. Ez egy tiszteletadás, még akkor is, hogy nem kell félni senkitől. Ezt ott olvasunk, ahol írva van, hogy a szentély körül kellett legyen 24 órán keresztül őrzés. Kellett álljanak ott 3 helyen a kohenak, 21 helyen a lévik. Ott kellett álljanak és őrizni a szentét. Mert az van, hogy nem 24 helyen, 24 pontnál, nem azért, mert tartunk tőled, valaki be fog törni, hanem ez egy tiszteletadás. Az, hogy a palotánál mindig van fegyveres őr, az a tiszteletadás, és nem csak a fizikai őrzésről van szó. Még ott is, ahol a feleség nem mindig fogja viselni az eljegyzési gyűrűt, a Sheva Bracha szalad mindenképpen viseli, de a szokás az, mindenképpen a zsidoknál mindenképpen hivatalos szokás, hogy az eljegyzési gyűrűt azt állandóan szoktak viselni a feleségek. Sőt, azért van az, hogy az eljegyzés történik gyűrűvel, mert lehetne az eljegyzés bármi más ajándékkal is megtenni. Azért gyűrűvel, hogy tudjanak az eljegyzési gyűrűt állandóan viselni. Az egyik magyarázat az, mert ezt jelzi díszőrség. Jó? Ez azt jelzi, hogy házas. Hogy említettem előbb, Ez már a Midrásban is benne van, hát egyedül nem mennek, és ahogy most a Miriam már mondta, a díszőrségről van szó. Még zsinagógában sem mehet egyedül, akár nappal, akár éjjel, akár a reggeli imáról van szó, akár az esti imáról van szó. Ha nincs, aki kísérjen őt, ne menjen zsinagógában. Még akkor is, amikor a feleség lemond róla. Ez egy olyan, nem lehet lemondani erről. Érdekes dolog, mesélte nekem a nagyapám, hogy ugye a nagyapám Oberlander Liezer Lázár, ő újpesti születésű volt, a nagymamám paksi, Aus Eszter, úgy akar lényegében a nagyapám odaházasodott Paksra, és Pakson az volt a szokás, hogy a Sheva Brachot alatt, a hét nap alatt nem jön el a vőlegén a zsinagógában. Nem imádkozhat a zsinagógában. Mert ez idő alatt a mennyasszony, a fiatal feleség egyedül fog maradni otthon, és ez nem lehet. És akkor erre mesélte a nagyapám, hogy ő, mint Hasid, ő mindenképpen minden reggel akart menni mikvében, alámerülni a rituális fürdőben. Tehát hivatalosan nem tudta megtenni, mert neki nem is szabad kimenni otthonról. És erre titokban bemászott az ablakból a mikvében, kimászott az ablakból, hazament és otthon imádkozott. Miért? Mert Pakson az volt a szokás, hogy nem lehet elmenni, még akár imádkozni se. Miért? Nem maradj el a mennyasszony egyedül. Erre még az is van írva, de azt hiszem, hogy ez nem a szokás, hogy otthon maradni egyedül az se helyes. De szerintem ezt nem szoktak, inkább az, amikor kimennek az utcára, akkor van mindig őrzés, otthon. Mondjuk, hogy a vőlegen elmegy kísérővel a zsinagógába, vagy a mennyasszony elmegy kísérővel valahova, akkor a másik fél maradhat otthon, ez a mai szokás. De azt láttam itt, hogy van olyan véleményed, otthon sem maradjanak egyedül. Erről van kérdés, mi van akkor, ha együtt mennek? A fiatal pár együtt megy. Lehet-e azt mondani, az egyik a kísérője a másiknak, és nem kell egy harmadik ember, aki kísérjen őket? Ebben vannak szokások, valaki azt mondja, hogy a vőlegen elkíséri a mennyasszonyt, vagy a fiatal feleség, és a feleség elkíséri a férjét, akkor megvan a kíséret. Mások azt mondja, hogy mindig kell, hogy legyen egy harmadik ember, aki kísérjen őket. Az is van írva, hogy nem nagyon járkáljanak, mit tudom én, plázában, bevásárlásra, mert ez nem illik, ez egy olyan különleges hely, nem illik ilyen egyszerű dolgokkal foglalkozni. Most, azt olvastunk a Shulchan Aruchban, hogy nem szabad dolgozni. Mit jelent az, hogy nem szabad dolgozni? Most elsősorban munka, az kézi munkát jelent, valamit felépíteni, vagy ilyesmi, ha ez az ő munkája, nem csinálhatja, és erre az van írva még akkor is, ha egy zárt szobában van, nem mások előtt, akkor se lehet, akkor se dolgozom. A kérdés az, hogy mi van akkor, ha pénzt veszít, ha nem fogja elkészíteni időben, erről van vélemények, hogy szabad, vagy nem szabad, de mindenképpen akkor se lehet azt mondani, akkor a hét napon keresztül, akkor minden nap fog dolgozni egy pár órát, hanem a maximum, jó, most egyszer fejez be és kész. De az, hogy ő eleve úgy van tervezve, minden nap fog dolgozni egy pár órát, az ki van zárva, senki nem engedi meg. Természetesen, ha reggelizni akarnak is, mint valamit főzni kell, természetesen nem erről van szó, mert az, ami kell nekik, az, ami kell nekik a most evésre, vagy olyanak a természetesen, az meg van engedve. Hasonlóképpen szabad írni, vagy ilyesmi, de megint erre is az van írva, ne üljön le az egyik írni valami hosszú témát, mert közben akkor a másik fél egyedül van hagyva. Ha gyászról van szó, az akkor szintén nem lehet dolgozni, és akkor ez nagyon szigorú előírás, hogy a társak vannak egy üzletben, egy gyárban, akkor, és az egyik most gyászol, akkor a másik fél se dolgozhat, mert akkor kiderül, hogy mert akkor a gyászoló részben is dolgoznak, és ez nem lehet. Itt nem erről van szó, itt nem arról van szó, hogy van egy tilalom, hogy ne folyjon munka az ő gyárában vagy üzletében, hanem ő legyen, ne legyen ott elfoglalva, a völegén, hogy a mennyasszony ne legyenek ott elfoglalva, természetesen, hogy a másik, a társ tovább viheti a boltot, és természetesen részesülnek a haszonban, csak ők ne legyenek elfoglalva ez a 7 napon keresztül. Érdekes kérdés, mert ilyen is előfordult. Volt, amikor a fiatal fér, ő a sokter volt ennek a településnek. És minden szerdán vagy csütörtökön, Sábeszra például kell levágni a csirkéket, vagy a tömött libát. Azt mondja, az meg van engedve, hogy vágja le, mert szükség van erre, és akkor azt meg van engedve. Az egy másik kérdés, hogy ruhámosás, hogy megvan-e engedve, ha muszáj, mert nincs tiszta ruha, vagy ilyesmi, és szükség van erre a Sheva Brachasra, akkor megvan engedve, hogy vezessen kocsit. Tanulni szabad egy kicsit, de az van írva, nem nagyon mély témát, ahol teljesen nem tud koncentrálni, hogy itt van, jelen van, és akkor a felesége megint egyedül van hagyva. De erre az van írva, hogy ha a mennyasszony örül neki, akkor meg van engedve a Tórát tanuljon, sőt, az is van írva, hogy ez egy nagyon jó alkalom átvenni azokat a törvényeket, ami fontosak a vőlegén és a mennyasszony most a házasok, milyen új törvények vannak, mikve törvény és ilyesmi, akkor ez egy nagyon jó idő, hogy vegyék át ezeket a dolgokat. Az esküvőn nem kötelező még a mennyasszonynak letakarni a haját. Másnap reggel, amikor a férjével volt már, akkor onnantól kezdve már le kell takarnia a haját. Ha a vőlegény eljön a zsinagógában, mivel a vőlegénynek ez egy nagy jamtev, egy nagy ünnepség, akkor azt mondjuk, hogy az egész zsinagóga ekkor kihagy az imából a tachanun, a bűnbánó részt. Ugye minden nap van a reggeli imában is, és a délutáni minche imában is, az amide ismétlésekor, pontosabban az amide ismétlése után van a tachanun, a bűnbánó részt. Ha jelen van egy kohen, akkor az elmarad, mert ünnepies napon az elmarad. És maga az, hogy jelen van egy kohen, akkor az egész közösség számára ez egy ünnepies pillanat, és akkor elmarad ez. Nézzük meg, milyen más halakák kapcsolódnak a Sheva Brachothoz. Ugye, mert eddig beszéltünk arról, hogy mit szabad és mit nem szabad. A vőlegének és a mennyasszonynak, a fiatal párnak mit szabad nekik mit szabad és mit nem szabad nekik csinálni. Az ünnepies rész az mindig egy lakoma. A szokás az, hogy a fiatal pár tiszteletére minden nap újra megünnepeljük. Most a mindennapi nyelven minden nap valaki más rendezi a Seva Brachot ünnepségét, ami egy ünnepies lakoma. Természetesen nem egy esküvői lakoma, ami nagyon nagy, egy kisebb lakoma. Általában mondjuk egyszer a vőlegénynek a szülei rendeznek egy Seva Brachot vacsorát, egyszer a menyasszonynak a szülei, egyszer a vőlegénynek a testvére, egyszer a menyasszonynak a testvére, valamikor a nagybátyja, valamikor egy jó barát, valamikor a közösség, ha épp, mit tudom én, rabinak a fia lánya, a kántornak a fia lánya, valamikor a közösség fog rendezni a Seva Brachot. Természetesen a közösség rendez a Seva Brachot, akkor elképzelhető, hogy ez egy nagy közösség, hogy ott meg vannak hívva 100-200 ember, ez egy nagy közösség. Még akkor is, ha nem esküvőnek nevezünk, még lehetett, hogy nagy ünnepség legyen ez, de minimum 10 ember kell, hogy legyen egy ilyen ünnepséghez. Valójában az esküvői szertartáshoz, a hüpéhez szintén szükség van legalább egy minyenhez. Ha nincs minyen, akkor nem lehet elmondani a Seva Brachot, a hét áldást, még akár a hüpa alatt se, hasonlóképpen természetesen a következő hét napban, ha nincs meg egy minyen, nem lehet elmondani a Seva Brachot, a hét áldás. De egy ünnepségnek az ismétlése, az már csak egy ismétlés. Most már volt egy nagy esküvő. Másnap újra leülünk, említettem, a vőlegénynek a szülei, vagy a menyasszonynak a szülei rendeznek egy ünnepies vacsorát az egész családnak. Természetesen a család, ezek vagy a vőlegén, a menyasszonynak a testvéré, sógaré, sógané, akkor ők jelen is voltak az esküvőn. Akkor lényegében ez ilyen kis ismétlés. Az ismétlés az mégse igazi ünnepségnek számít. Erre az van írva, hogy kellett legyen, legalább egy ember kellett legyen, most a halachikus kifejezés itt, az panim chadashot. Legalább egy ember szó szerint kell legyen egy új arc. Vagyis olyan valaki, aki nem volt ott az esküvőn, mondjuk legalább 10 kellett legyenek. Akkor 9 lehet olyan, aki ott volt az esküvőn, de 1 a 10-ből kellett legyen olyan, aki nem volt ott az esküvőn. Ha egy új ember van, ez ennek hatására mindenkinek ez egy ilyen megújult ünnepség. Mert mi 10 még nem ünnepeltünk együtt. Ha van egy új ember, akkor az már egy új ünnepség, és akkor már lehet mondani a Seva Brachot. Erre az van írva, hogy Sábeszkor nem kell Panim Chadashot, nem kell új ember, maga a Sábesz az maga egy megújult ünnepség. Sábesz ez egy más légkör, és ezért maga a Sábeszkor nem kell, hogy legyen új ember ott, de hétköznapon lehet rendezni egy nagy ünnepség 20, 30, 40, 50 vagy akár több embernek, de gondoskodni kell, hogy egy új ember legyen jelen, aki nem volt ott az esküvőn. Most, ahogy említettem, szokás minden nap rendezni egy ünnepséget a fiatal pár tiszteletére. Nem kötelező. Van, ahol nem csinálnak minden nap egy újabb ünnepséget. Ha rendeznek egy újabb ünnepséget, akkor elmondanak Seva Brachot. Amikor a feleségemmel házasodtunk, ugye a feleségem Milánói, az apusomat, a perzsa közösségnek a rabbia, akkor az esküvő volt New Yorkban, és az esküvő utolsó napján Milánóban rendeztek egy nagy Seva Brachot, és lényegében az egész közösség meg volt hívva, akkor ez olyan nagy volt, mint az esküvő. természetesen ott a 90% új arcotok, tényleg új volt. De ha csak egy ember lett volna új, akkor az már elég lett volna. Mi van akkor, ha egy ebédet pluszban, még egy ebédet is szerveznek a fiatal pár tiszteletére, barátok, ismerősek, akkor természetesen ahány lakoma készül a fiatal pár tiszteletére ezen a hét napon, akkor mondunk Sheva Brachot. A szokás az, de ebbe eltérnek egy kicsit a szokások, hogy a völegén, a hoszn mond Dvar Tojrét, mond egy kis tórai gondolatokat mond el az ünnepségen, ezzel is egy lényegében felemeli egy ünnepséget, hogy ez nem csak egy sima lakoma, hanem egy micva lakoma, egy kicsit spirituális, amit még Tóra tanulásról is van szó. De a hét áldás, a Sheva Brachotot lehet mondani csak akkor, ha volt egy lakoma, kenyeret ették, egy igazi lakoma, és a bencsalás után. Nem lehet azt mondani, hogy ünnepség közben mondok el a hét áldás. Ez lényegében ez része a bencsalásnak, és akkor az már rendben van. Az esküvőn maga, ott nem kell, hogy legyen ponim hadas, ez hiába elmondtunk az hét áldás már a hüpén, akkor az első lakomán, az természetesen ott kell mondani a sevarokat, csak utána a második lakomán, harmadik napon, ott már kell hét áldást mondani, de csak akkor van egy új arc. Ha mindkét félnek, ez nem az első házasság, a mennyasszonynak és a vőlegének, akkor csak azon a nap, amikor hüpe volt, akkor van Sheva Brachot, ami azt jelenti, hogy igyekeznek akkor mondjuk úgy déli órákban, kora délután megtartani a hüpét, hogy utána még az esküvői lakomának a vége még naplemente előtt legyen. Mert ha nem, akkor a másnap már nem lehet mondani Sheva Brachot. Ha valaki jelen volt a hüpénel, ugye a hüp az mindig szabad ég alatt történik hagyományosan, valaki ott jelen volt, utána nem jött be az esküvői ünnepség lakomára, akkor azt jelenti, hogy nem vett részt még az esküvőn. És ezért ő másnap, harmadnap, negyedik napon ő lehet új arc. Mert rosszul mondtam. Ha valaki a hüpa előtt van, akkor biztos annak számít, hogy nem volt jelen. Ha valaki már végig ott volt a hüpén, és nem vett részt az esküvői lakomán, akkor az elfogadott vélemény az, hogy az még panimkadosabbnak számít. Nézzük meg, mit mond a Shulchan Aruch. Mit mond a Shulchan Aruch? Ugye 10 kellett legyenek jelen a völegénel együtt. Ha nincs minnyen, akkor elmondunk csak a 7. áldást Ásérbára. Erre mondja a Shulchan Aruch, Igen, hogy van az a vélemény, ami azt mondja, hogy ott voltak a hüpe alatt, és hallottak a hét áldás a hüpe alatt, de nem vettek részt az esküvő lakomán, akkor még számítanak. Új arcnak. Most, mi van akkor, hogy jön egy új ember, de ő nem vesz részt az étkezésen. Jelen van, örül mindenkivel. Erre a Shulchan Aruch szerint maga az, hogy jelen van, akkor az már megújítja az egész ünnepséget, de mégis mindenképpen jobb, hogy egyen valamit. A legjobb, ha kenyeret eszik, ha nem akar valami sütemény, vagy ilyesmi. De mindenképpen jelen kell legyen, amikor elmondanak a hét áldást újra. Mert ha nincs jelen, amikor elmondanak a hét áldást, akkor lényegében vége lett a nagy örömnek. Az is egy kérdés, hogy ki számít Ponim Chadash az új arc. Valaki azt mondja, olyan valaki, akire számítanak. Olyan valaki, aki miatta, lehet mondani, ő része a mai ünnepségnek. De valójában egy kicsit szoktak itt könnyíteni. Én emlékszem, nem egyszer volt, hogy voltam egy Sheva Bracha Szenat, valamelyik unokatestvér, vagy és jön a bencseláshoz, körülnéznek, és azt láttuk, hogy nincs senki új. Mindenki, aki itt van, már volt esküvőn, vagy előző napokon, erre kimentek az utcára, és ugye a zsidó negyed, behívtak valakit, gyere be, Ponim Chadashnak! És bejött, adtak neki itt. Adag ételt, egyenet kicsit utána bencsolták. Ez valójában egy könnyítés, mert ismeretlen, jó, zsidó, mindenki örül neki, de ismeretlen ember, és nehéz erre azt mondani, hogy miatta szerveztünk ezt a lakomat, de mégis szoktak ezt könnyíteni, mert lényegében minden zsidó, ugye a zsidóknak az összetartása azt jelenti, hogy mind együtt, akkor mind örülünk egymásnak, és akkor akárki jön, akkor örülünk neki. De mivel minden kell, hogy legyen 10 férfi, akkor értelem szerint a Ponim Chadash szintén egy férfi kell, hogy legyen, olyan valaki, ki beszámít a minnyenben, akkor a kiskorú az nem számíthat bele a minnyenben. Shabbeskor, mondtam, maga Shabbes az az új, de erre egy érdekes dolog, amit láttam a pápai rabinál, péntek este egy egész lakoma. Természetesen mondjuk Sheva Bracha. Szombat délben megint egy másik lakoma, megint mondanak Sheva Bracha. Utána Shalashir, ez a harmadik étkezés a szombat végén, az már kérdéses, hogy ez egy újabb szombati lakomának számít, és lehet mondani Sheva Bracha, vagy nem. Erre a pápai rabbi nagyon érdekes megoldást talált erre. A Talmudban van egy helyen, a Ketubot traktátusban, ahol a Talmud azt mondja, tanítottak a bölcsek, milyen hét áldásokat el kell mondani, ezek a következők. És a Talmudot leírja, mi a hét áldást, amit el kell mondani. És akkor erre, amikor vége lett a Shalashidesznek, a harmadik étkezésnek szombat délután, és bencsolták, akkor bencsolás után elővette a nagy Talmud kötetet, ugye a kezébe vette a bort, és kezdte ilyen tanulási hangban. Tanulában azt tanítottak a bölcsek, hogy hét áldás el kell mondani. Melyik a hét áldás? Baruchatu Hashem. Utána pedig átállt már áldás hang, nem ritus. Úgy énekeltem, mint egy áldás, már nem mint tanulás. Lényegében ott van a Talmud előtte, ő olvast előtte is egy-két sort, és lényegében a hét áldás, ha úgy akarunk, akkor az hét áldás hangzott el most a völegén és a mennyasszony tiszteletére, hogy ha úgy akarunk, az része a tanulásnak. Úgy nem kell eldönteni a kérdésben, Nem kell eldönteni a kérdésben, hogy most kell-e mondani új helytállás, vagy nem, akkor a Talmudból megtanulja. Egy dolog nagyon fontos, a vőlegény és a mennyasszony mindketten jelen vannak, amikor elmondanak a hét áldást. Ezért egy nagy terem van, vagy ilyesmek mindenképpen kérnek, hogy a mennyasszony jöjjön közelebb, akár jöjjön oda a férfi oldalhoz, hogy halljon, hogy mondanak az áldást. Az áldások, a hét áldás. Az érdekes ebben az, hogy mivel 7 napig tart az esküvő ünnepség, mondjuk most pár héttel ezelőtt kezdtünk a Dráj Vahana 3 gyászhetet. És a 3 gyászhét előtt akkor lehet esküvőt rendezni. De a 7 napos ünnepség az még belemegy a Dráj Vahana 3 gyászhétben. Akkor lényegében ütközik, vagy egyik oldalon már kezdődött a gyászhét, a gyászhetek, de még tart az esküvő ünnepség, de hát ez teljesen rendben van. Most, hogy néz az ki a maga a bencsalás? Asztali áldás, akkor egy pohár borra mondjuk, és még a pohár bort kell, akkor először ki kell öblíteni kívülről és belül is, még akkor is, ha tiszta poharról van szó, ki kell öblíteni. Ez az áldás poharnak a tisztelete külön ki van öblítve erre a célra. Utána meg kell tölteni teljesen, és akkor erre kézben tartjuk, és mondunk el az asztali áldást. Leteszünk, utána van egy másik poharból, szintén ki van öblítve tele borral, és elmondanak a 7 áldást. Valójában a 7 áldás az 6 plusz 1 áldás. Miért? Mert a 7 áldásnak az egyike, az maga az áldás a borra. Az áldás a borra, az lényegében azért mondjuk el, mert másképpen nem lehet inni a borban. Lényegében 6 áldás az ünnepségre, és 1 áldás a borra, hogy tudjunk ünnepelni. És itt van a különbség, a hipa alatt az eskő szertartása, az első áldás az a borra mondandó áldás, és utána jön a további 6 áldás. Minden más seva brachaton először mondanak el a 6 áldás, és utána mondok el a bajre priagolfa. Nem tudom pontosan, miből adódik ez a különbség. De a szokás az, hogy az áldásokat nem egy ember szokta mondani, hanem szoktak erre felkérni rokonokat, barátokat, hogy mondjanak egy-egy áldás. Jó, van egy különleges, kivételes eset, amikor jön egy nagy rabbi, akkor ő mondja el minden 7 áldás. De általában 6 embert lehet megkérni arra, hogy mondjanak el egy-egy áldást. Én is az áldásnak, ahogy mondtam, hallania kell a vőlegének és a mennyasszonynak is. Utána a vége van a bencsalásnak, akkor aki vezette a bencsalást, az asztali áldás, mond Bajré Priagofan az első poharbóra, iszik belőle, utána keverik a 2 poharat, az egyiket adnak a vőlegének, hogy igyon belőle, a másikat adnak a mennyasszonynak, hogy ő igyen belőle. És rengeteg, mindig a poharat, az mindig jobb kézben kell tartani, és van egy kis éneklés, ami tartozik a 7 áldáshoz. Most van egy érdekes halacha. A halacha azt mondja, hogy ahhoz, hogy az öröm teljesen teljes legyen, akkor erre az van írva, hogy mindenképpen kell, hogy legyen annál az esküvőnél, kell, hogy legyen szeparálva a férfiak és a nők, mert ha nincsenek szeparálva, akkor az Isten nem örül, ennek az esküvőnek, akkor itt az öröm nem teljes, akkor az hiányos. És ezért külön kell, hogy legyen szeparálva a nők és a férfiak. És az van írva, hogy a vőlegény maga, ő nem mondhat áldást, mert lényegében áldást, amit mondanak az ő tiszteletére, de ő maga nem mondjon áldást. Jelen kell, hogy legyenek, ahogy mondtam. Ha jelen voltak, és utána elmentek, akkor már két vélemény van, hogy lehet-e mondani sevebrachot. Ha mennyasszony nem jön, és nem hallja az áldást, azt szoktak hívni, ahogy mondtam, de ha nem hallja, akkor ez nem a világ vége. Jó, még rengeteg apró szabály van erre, de mindenképpen a legfontosabbat elmondtam. A legalább 7 ember a 10-ből kell, hogy kezet mossanak, így mert csak akar lehet mondani serve brachot. A 7. napon csak naplementeig lehet mondani a 7 áldást. Ha már túlléptünk, akkor már lejárt az ünnepség, és akkor már nem lehet mondani a 7 áldást. No. Mindenképpen akartam ezt egy kicsit bemutatni, hogy az esküvő olyan különleges ünnepség 7 napig tart, és vallásos családoknál szoktak hangsúlyt tenni, hogy ne utazzanak el mézes utakra rögtön az esküvő után, hanem maradjanak itt, maradjanak ismerősek között, maradjanak otthon, mi sokkal könnyebb kezdeni az életet, és majd később, fél év, egy évvel később utazzanak el valahova. Most, miért pont erről a témáról akartam beszélni most? Mert múlt héten, kedd este voltam Izraelben, Kfar Chabadban volt egy ünnepség, egy esküvő, egy itteni lánynak, Kovács Hodájának, és én ott voltunk a feleségemmel az esküvőn, én voltam az eskető rabbi, nagyon-nagyon szép ünnepség volt. Ez volt kedd este, szerd, amíg még ott voltunk napközben Izraelben, és este hazajöttünk, és akkor így még benne voltam ebben a hangulatban, és akkor ezért beszéltem most a Sheva Brachotról, mert nagyon örülök minden egyes ünnepségét, esküvőjét, örülök pláne olyan lány, aki most egy igazi vallásra zsidó házat alapít, akkor ennek nagyon örültem, és ezért mentem is az esküvőre, tudjak részt venni ebben. Innen is kívánom a vőlegénynek és a mennyasszonynak, Hodájának és a férjének, mazotok, adjen Isten, hogy ez egy igazi zsidó ház legyen, ahogy a Rebe szokta mondani, legyen ez a zsidó ház, aminek az alapja, kellett legyen jó alapok, minden építménynek kellett legyen jó alap, hogy legyen az alap a Tóra és a micva, mert akkor nagyon erős és stabil alapot kap, és akkor biztos, hogy az isteni áldás is kísérni fogja őket egy egész életen át. Na, köszönöm a figyelmet, nem tudom, hogy volt 7 napig tart az ünnepség, az igaz, nem láttam itt újabb újabb kérdések. Köszönöm a figyelmet, majd folytatjuk holnap a Zoháról, a Kabbalának a alapkönyvével, kedden a haszid történetekkel, szerdán pedig a kérdezd a rabit, csütörtökön a heti szakaszon, kabbalisztikus gondolatokat a heti szakaszra. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok mindenkinek!